Erős áradi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapon az útmutató két igéjével. A Zsoltárok könyvéből a 33. fejezet 12. verséből így szól az ige: Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet örökségül választott. Jeremiás síralmaiból a 3. fejezet 22. és 23. verse így szól: Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Irgalma nem fogyott el, megújul reggelre kelve. Hát legyen igaz a mi életünkben az is, hogy boldog nemzet, boldog közösség vagyunk, akiknek Istene az Úr, és az is, hogy azért újult meg, vagy azért vagyunk itt reggel az Isten házában, mert szeret az Úr, és megújult rajtunk az ő irgalma és kegyelme. Legyen áldás mai Isten tiszteletünkön, legyen Isten szent lelke jelen közöttünk, hogy valóban megérintse a szívünket mindaz, amit az Isten el akar végezni bennünk. Legyen az igére való figyelésünk, az éneklésünk, az imádságunk, az úrvacsorai közösségünk egyaránt olyan, ami megtörténté teszi számunkra mindazt, amit az Isten a mi életünkben személy szerint el akar végezni. Kezdő énekünk a 273-as ének, az Eke énekes könyvből énekeljük ma az énekeket.
Thank you. bevezető oltári szolgálat során a 317-es éneket fogjuk liturgiai énekként énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Istenhez kiáltok, és az Úr megment engem. Hallgass meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom. Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, s valljuk meg bűneinket. Nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Nem is kérek más, csak szállj meg engem, és ne vondd meg tőlem irgalmadat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, és vezess minket úgy, hogy amit kérünk, a te tetszésedre legyen, és megadhass nekünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. És pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által, Szent Háromság ünnepe által, utáni 10. vasárnapra kijelölt szentigét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak az 1. korintusi levelében írott levélben, a 12. fejezettől, az 1. verstől a 11-ig a következőképpen. Tehát Pál apostolnak az 1. korintusiakhoz írt leveléből, a 12. fejezetből olvasom az igét az 1. verstől. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz.
és különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindez véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázatát kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, amit akarja. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünknek szent beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, és kérjük a születésnapos köszöntésben résztvevőknek a szolgálatát, de előtte hadd kérdezzem meg, hogy ki az a jelenlévő testvérek közül, aki az elmúlt hónapban ünnepelte a születésnapját, testi születésnapját. Igen? Van-e olyan közöttünk, aki a lelki születésnapját ünnepelte az elmúlt hónapban, mert júliusban volt olyan csendes héten? Igen. Tehát akkor elsősorban azoknak szól most a szolgálat, akik testi-lelki születésnapot ünnepelnek, de természetesen mindegyikünknek, így fogadjuk szeretettel az asszonyok szolgálatát.
Ha az út is a vész, Isten közel van. Nyugodt lehetsz a karjaiban, biztonságban vagy. Imádkozva hajtsál térdet, ha remeg a szíved, megér téged, és ezt üzeni, itt vagyok veled. Nem is félhetsz, hisz jól ismered nagy szeretetét, és azt is tudod, hogy rajta tartja atyai szemét. Dúlhat vihar, nem érhet baj a szárnyai alatt. Ne félj tehát, ha gond tör rád, ő mindenkor segít, bár gyenge vagy, a szíved erőt belőle merít. Ne kételkedj, mert meglátod, kegyelme végtelen, s ez oly csodás, hogy nem érti fel emberi értelem. Jöjj hát testvére kegyelemért, mondjunk hű imát, bűn között se hallgassuk el csodás hatalmát. Azt, hogy szeret, utat mutat, vigyázva őrködik, s ha engedjük, kezünk fogva elkísér az égig. Ha te is megérted ezt, ne hajolsz akkorig.
És várom Isten, köszöntöm a testvéreket. Én arról szeretnék most beszélni, hogy mi történt velem az elmúlt időszakban, hogy mit végzett el az Úr az én szívemben. A múlt hét vasárnap a kísértésről hallhattunk az ige hirdetésben, és nagyon hangsúlyos volt az Úr, ahogy szólt. És ugye magamban néztem, hogy mi az a terület az életemben, ahol nagyon sokszor el szoktam bukni, és tudtam, hogy mi az, és úgy megfogalmazódott bennem, hogy úgy szeretnék bizonságot tenni erről, de úgy igazából még nem tudtam, hogy mi az, ami konkrétan előttem van, amit szeretnék majd mondani, de abban biztos voltam, hogy az Úr ezt ki fogja munkálni. És ki is munkálta ezt bennem, mert olyan jó volt a csendességemben meghallani azt az Úrtól, hogy ő mit szeretne most elém hozni. Az elmúlt héten szabadságon voltam, és olyan jó volt egy kicsit megpihenni, mert amikor az ember... Tehát az elmúlt időszak egy kicsit olyan hosszúra sikerült, meg kevesebben voltunk, több munka jutott ránk, és nagyon jó volt megpihenni egy kicsit. És ugye ennek nagyon örültem, úgy volt, hogy egész héten szabadságon leszek, de végül aztán borult az egész, és így pénteken be kellett mennem 12-ben dolgozni, és ugye én először úgy gondoltam, hogy a hálás a szívem, hogy az Úr velem van, hogy most otthon lehetek, pihenhetnek, aztán rájöhettem arra, hogy hát nem vagyok olyan hálás, mert rögtön ott volt az elégedetlenség bennem, hogy hát de azért már azt a pénteket is megkaphattam volna, milyen jó lett volna, hogyha akkor is otthon vagyok, és hogy ez olyan jó volt meglátni, hogy ahogy a nép elesett a pusztában, De felemelte a fej tekintetét, és a részkígyóra nézett, úgy én is az Úr keresztjére nézhetek, ahogy ezt énekeltük is, hogy az Úr kereszti az a régi kereszt, amire nekünk tekintenünk kell, és hogy ezt nagyon jó volt meglátni. És amikor pénteken elmentem dolgozni, akkor ugye egy hétig sok minden történik, és akkor ugye mondták, hogy mi volt az elmúlt héten, és akkor bennem ez nem úgy csapódott le, hogy kellett volna, hanem rögtön ilyen indulattal válaszoltam, és akkor a kolléganő mondta, hogy Betty, mi vagy veled, miért vagy olyan indulatos, és hogy itt is megláttam azt, hogy igen, hogy nem szabad így reagálni dolgokra, hogy először Istenre tekintsünk, és akkor másképpen fogjuk látni a dolgokat, és hogy milyen nagy kegyelem ez az Úrtól, hogy van lehetőségünk, hogy ő, énekelhettük is, hogy ő lehajol hozzánk, és átölel az ő szeretetével, és hogy ezt olyan jó megtapasztalni, és hogy ne játsszuk el ezeket a dolgokat, hanem tényleg figyeljünk oda az Úrra, és hogy nekem most ebben kell megerősödnöm, hogy rá tudjak figyelni, és hogy ne ragadjak le azokban a dolgokban, amik mondjuk elén kerülnek, hanem rá tudjam tekintetemet szegezni. Köszönöm szépen!
Kérjük azokat, akik az előző hónapban születtek, hogy álljanak fel, hogy egy kis ajándéka a kedves fejtényeknek.
Hát Isten éltesse a testvéreket. Több dolog fogalmazódott meg bennem itt közben. Az egyik, hogy ugye milyen jó érzés eljönni a gyülekezetbe és kapni a köszöntést. Hogy most egy egész közösség minket szeretne köszönteni. Ugye milyen jó érzés, hogyha köszönt a közösség, részt vehetünk ebben a szolgálatban? Mert figyeltem itt, hogy ugye kik álltak föl, van, aki benne is volt a szolgálatban. Az is egy különleges ajándéka az Istennek. Ugye milyen különleges látni azt, hogy a pici gyerekek között is van születésnapos, az idősebbek, a középkorúak között is van. Hogy a teljes gyülekezetet lefedi egy ilyen ünnepi alkalom. Meg ugye milyen ismerős az, amiről Betty beszélt a bizonyságtételben, hogy milyen hamar fölkapjuk a vizet, és indulatosan válaszolunk, és gyorsan az embernek eszébe jutott az elmúlt héten esetleg egy-két olyan eset, amikor ugyan nem álltam ki bizonyságot tenni, de állhattam volna, hiszen megszégyenültem abban, hogy nem úgy reagáltam, ahogy az Istennek tetsző lett volna, és jó ezt meglátni, és legközelebb igyekezni. Csendesedjünk el, imádkozzunk! Drága Urunk, hálás szívvel jövünk most eléd, és köszönjük neked azt, hogy itt most ezen a mai istentiszteleten ünnepelhetjük a veled való találkozást, ünnepelhetjük a testvéri közösséget, de ünnepelhetünk testvéreket is, akiknek különleges volt az elmúlt hónap. Akár testi, akár lelki értelemben születésnapot ünnepeltek. Hálát adunk neked, Urunk, az élet ajándékáért. Tudjuk azt, hogy ez nem természetes, hogy nem mi vagyunk azok, akik az életünket megrendeltük, vagy kimunkáltuk, hanem az élet az kegyelem, a te munkádnak az eredménye. Te voltál az, aki döntöttél születésnapos testvéreink felől, de mindannyiunk felél, mert akartad az életet, akartad, hogy mi legyünk, és hogy az életünk olyan lehessen, amiben te gyönyörködhetsz, ami mások számára áldás lehet, és a te dicsőségedre lehet. Köszönjük neked, Urunk, azokat az áldásokat, amit testvéreink életében adtál, akár a kicsi gyermekekében, akik még nagyon kevés időt tölthettek ebben a földi életben, de már olyan sok örömöt hoztak a családjuk és a gyülekezet számára, de az idősebbekért is hálásak vagyunk, hiszen rajtuk keresztül is olyan sok örömöt és áldást adtál, és sok mindenben használtad őket a családjuk és a gyülekezet számára. Kérjük a te áldásodat, Urunk, a továbbiakra. Te látod az ő életük következő eseményeit, te látod a megpróbáltatásokat, amik előttük vannak, te látod az örömteli dolgokat, amik várnak rájuk. Kérünk, Urunk, hogy mindegyikben te legyél velük ezután is. És add, hogy hálás szívvel tudjanak mindig jönni hozzád, és mindig keressék a te jelenlétedet, a te vezetésedet. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Akkor most elengedjük a gyerekeket, a gyülekezet pedig az ige hirdetésre készülve a 323-as éneket énekli, mélységes mélyből kiáltunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt evangéliumbeli szent igét, ugyamint megírva találjuk Lukács evangéliumának 19. fejezetében, a 41-től a 48. versig a következőképpen. Isten igéjét Lukács evangéliumának 19. fejezetéből olvasom, a 41. verstől. Amikor Jézus közelebb ért Jeruzsálemhez, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik: megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, megrendítő az, hogy vannak az életben elszalasztott lehetőségek. Olyan lehetőségek, amiknek a jelentőségét az ember akkor, amikor benne van abban a pillanatban, akkor nem ismeri fel, csak később. Lehet, hogy nem sokkal később, de lehet, hogy évekkel vagy évtizedekkel később ismeri fel, hogy az egy sorsfordító esemény volt, de én akkor ezt nem láttam meg, és most már ez a lehetőség elment, és ugyanez a lehetőség, ugyanez a helyzet már soha nem adatik meg. Szörnyű az az élmény, és én beszélgettem sokszor emberekkel, testvérekkel, hívő emberekkel is, akiknek a szívén ott volt ennek a terhe, és elmondták azt a konkrét esetet, amit talán évek óta hordoznak már ilyen elszalasztott lehetőségként, hogy annyira szeretnék visszamenni az időben, annyira szeretnék egy második esélyt ezzel vagy azzal a dologgal kapcsolatban, de erre már egyáltalán nincsen lehetőségem. Például ilyen eset, és nem egy emberrel előfordult már, aki hírt kap arról, hogy egy hozzátartozója, családtagja bekerült a kórházba, és akkor ő természetesen elkezdi tervezni a látogatást. De mivel nem olyan súlyos a helyzet, ezért nyilván végig gondolja, hogy hogy néznek ki a következő napok, hogy mi hogyan fér bele, mit hogyan célszerű ütemezni és elvégezni, hogy akkor majd ebbe hogy illeszkedik az a kórházi látogatás. De mielőtt eljönne az a nap, vagy az az óra, amikor ő betervezte, hogy majd akkor lesz idő meglátogatni a hozzátartozót, addigra az a hozzátartozó már nincs az élő sorában. Mert az orvosok nem látták, hogy mennyire súlyos a helyzet, és hirtelen jön a hír, a telefonhívás, hogy ez az ember már meghalt. És akkor ott van az ember, hogy tudtam, hogy kórházban van. Akartam menni hozzá. Fontos volt nekem ez a hozzátartozó, szerettem őt. Miért nem indultam el azonnal? Miért vettem ezt ennyire félváról? Nem tudom visszapörgetni az időt, és hamarabb elindulni, és időben odaérni. Ha tudtam volna, hogy ilyen súlyos a helyzet, de nem tudtam, senki nem tudta. Most már tudom,
Most már felismertem, de most már késő. Hányszor éli át a gyászoló, hogy nem elég a gyásznak a terhe, hanem ott van még ez az önvád teher is. Az elszalasztott lehetőség, a látogatás elmulasztása miatti önvád terhének a fájdalma is. Vannak elszalasztott lehetőségek az életben, és megrendítő, amikor az ember ezekkel küszködik a mindennapjaiban. Például egy másik eset. Amikor valakivel van egy rendezetlen konfliktus, ami talán egy nagyon-nagyon súlyos helyzet, nagyon elmérgesedett a kapcsolat annak a konfliktusnak köszönhetően. És ott van bennünk a vágy, a szándék, hogy ezzel az illetővel majd rendezni kell ezt a dolgot. Nem zárulhat le úgy a földi életünk, hogy ezt majd egyszer ne rendezzük egymással. De valahogy nem tudjuk megtenni ezt a lépést. És van, amikor tényleg nincs még itt az ideje ennek a lépésnek. De van olyan, amikor várunk, halogatunk, most még nem, majd, és aztán történik valami a másiknak az életében. Akár egy olyan baleset, ami nem vett véget az életének, de már lehetetlenné teszi azt, hogy mondjuk értelmesen kommunikáljunk vele, hogy beszéljünk dolgokról. Vagy az a másik eljut egy olyan megkeményedett állapotába, hogy már senkivel nem hajlandó szóba állni, már senkivel nem akar rendezni semmit, így velünk se. És akkor ott vagyunk a kérdéssel, hogy ha felismertem volna, hogy hamarabb kell elindulni, akkor még lehet, hogy rendezhettem volna. De most már nincs erre lehetőségem. Ilyenkor marad a teher. És azt hiszem, testvérek, ismeritek, hogy miről beszélek. Annak a terhe, hogy nyomasztja a lelkemet az, hogy volt előttem egy lehetőség valamire, és én azt elszalasztottam, azt a lehetőséget. De, maradva még ennél a témánál, vannak azért olyanok is, amiknek nem vagyunk a tudatában. Nem ismerjük fel, hogy az egy lehetőség volt, és mi azt elszalasztottuk. Például keservünk valami miatt, ami nem működik az életünkben, vagy valami, ami hiányzik a mi életünkből, és nem is tudunk arról, hogy ennek nem így kellene lennie az életünkben. Mert valamikor korábban, talán évekkel, vagy évtizedekkel korábban volt egy olyan helyzet, ami pont erre a dologra volt megoldás az Istentől, de mi akkor ezt nem láttuk. Mi akkor nem mentünk el arra a helyre, ahol a fordulat megtörténhetett volna, vagy amikor dönteni kellett több lehetőség közül, akkor mi meg voltunk győződve arról, hogy a helyes döntést hozzuk, és ez meg se kérdőjeleződött bennünk az évek során, de valójában az a dolog, amiben most benne vagyunk, és nyomaszt minket, és rendezetlen, igazából annak a következménye, hogy ott akkor nem jól ismertük fel a helyzetet. Ez is nagyon szörnyű, ha valaki ilyen helyzetben van, hogy igazából nincs is tisztában azzal, hogy hol és miért romlott el a dolog. Csak azt érzi, hogy az, amiben én most benne vagyok, az én nagyon nem jó. Ennek nem így kellene lennie. Ki a hibás? Mit tehetnék most? Hogyan tovább? Mi van ezzel? És akkor még ennél is tragikusabb, mert ezek is nyomasztanak bennünket, amikről beszéltünk, de ezek gyakorlatilag hétköznapi helyzetek. De ennél is tragikusabb, ha lelki értelemben éljük át az elmulasztott lehetőséget. Az Úrral való találkozásnak a lehetőségét mulasztjuk el.
Ha azt mulasztjuk el, hogy átadjuk az életünk irányítását, hogy kiengedjük a gyeplőt a kezünkből, és áttegyük az Úr kezébe, ha ennek a lehetőségét szalasztjuk el, az a legtragikusabb elszalasztott lehetőség. Mert akkor az üdvösséget szalasztjuk el. Biztos a testvérek is ismerik azt a kis, ilyen kis szórólapként egy időben lehetett is találkozni vele, vagy interneten is kering. Az a címe, több kép van rajta, hogy az életed filmje így pereg jelle. Ismerjük ezt, ugye? Többféle élethelyzetben, életkorban ábrázolja az embert. És ugye ilyenek vannak ott benne, hogy túl fiatal, hogy az Istenre gondoljon. Aztán túl gondtalan, hogy az Istenre gondoljon. Túl öntudatos, hogy az Istenre gondoljon. Túl szerelmes, hogy az Istenre gondoljon. Túl elfoglalt, hogy az Istenre gondoljon. Túl fáradt, hogy az Istenre gondoljon. Túl sok gondja van, hogy az Istenre gondoljon. Túl idős, hogy az Istenre gondoljon. Aztán meg már túl késő, hogy az Istenre gondoljon. Milyen döbbenetes az, ha valakinek ott van a sírja a temetőben, de úgy élte le a földi életét, úgy ment el ebből a földi életből, hogy vagy nem akart az Istennel találkozni, vagy halogatta, hogy most nem, majd, és aztán túl késő lett, hogy átadja az életét az Istennek, hogy üdvössége legyen. Hogy a hogyan továbbba, ami majd a földi élet után jön, ott örvendezhessen az Isten országában, átvéve mindazt a jót, amit az Isten készített az őt szeretőknek. Drága testvérek, az az ige, amit prédikációs alapigeként mára kaptunk, egy nagyon-nagyon megrendítő ige. Nem tudom a testvérek, hogy hallgatták, amikor felolvastam. Engem akárhányszor elém kerül ez az ige, és most is, amikor előttem volt, hogy erről az igéről kell prédikálni, nagyon leterhelt és nagyon megviselt ez az ige. Mert ez egy félelmetes ige. Az elszalasztott lehetőségnek a leges, legszörnyűbb példája az, amiről ez a mai ige szól. Az újfordítású Bibliában, ahol ugye a címeket adnak egyes részeknek, a felolvasott igeszakasz első részének az a címe, hogy Jézus siratja Jeruzsálemet. Jeruzsálemet. Azt a várost, amelyik az Isten városa, amelyik az Isten népének a szimbóluma, akiknek a leginkább tükrözniük kell az Istennel való kapcsolatnak a szentségét, az áldásait. A fölött a város, és a fölött a nép fölött az Úr Jézus, az Isten fia sír. És nagyon megrendítő szavakat mond. És nem tudom, tudja-e valaki, hogy ez a mai vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnap, minek a vasárnapja? Útmutatóban egyébként benne volt, ott láthattuk. Jeruzsálem pusztulásának a vasárnapja. Nem csak a templom lerombolásának. Mert Krisztus után 70-ben, néhány évtizeddel azután, hogy Jézus erről beszélt, és nem csak itt beszélt, hanem a következő fejezetekben újra beszélt erről, valóban beteljesedett az, hogy lerombolták a templomot, Jeruzsálem városát is, és az a templom a mai napig, 2000 év eltelt azóta, mai napig nem épült fel, mert nem épülhetett fel, mert az, amiről itt Jézus beszélt, az ő népe felé, azok felé, akik között ő ott volt, azok felé ez az Isten ítéletének a beteljesedése volt, és azok számára ez egy nagyon komoly és végleges ítélet volt. Ami azért, mert őt elutasították, egy megfordíthatatlan csapás volt számukra. És ezért sír Jézus, mert megszakad a szíve az ő népéért. Azokért az emberekért, akik között ott van. mert itt nem egy-egy ember magánügyéről van szó, hanem itt sok emberről van szó, sok lélekről van szó, egy közösségről van szó. Ez sok életet érint. Sok élet nyomorodik meg, és veszik el, és ezért sír Jézus Krisztus Jeruzsálem felett. Hiszen az ő elfogadása, vagy elutasítása életbe vágóan fontos kérdés. Eldönti a jövőt, és hatással van másokra is. És az nem csak egyes embereket érint, hanem egész közösségeket, a várost is, és az országot is. És testvérek, ha megnézzük, hogy milyen helyzetben történik meg mindez, akkor azt látjuk, hogy Lukács evangéliumának 19. fejezete azzal előtt, a felolvasott igeszakasz előtt arról olvasunk, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe. Emlékszünk a történetre, bevonul Szamárháton, ünnepli őt a tömeg, kiabálja a hozsánnát, mint egy királyt, mint egy messiást, úgy fogadja őt, és amikor ott éljeneznek az emberek, akkor vannak olyanok a tömegben, akik azt mondják Jézusnak, hogy utasítsd rendre a tanítványaidat, ne kiabáljanak, hallgassanak el. És Jézus azt mondja akkor, hogy ha ezek elhallgatnak, akkor a követ fognak kiáltani. És ezután, miután a nép vezetői, farizeusok, írástudók, akik az Isten igéjét olvassák és tanítják, akik azt vallják, hogy mi az Isten népének a szövetségében vagyunk, és minket ez a szövetség megtart, ott állnak szemben az Isten fiával, a messiással, akinek az érkezését várják, és akit arcul köpnek számtalanszor már akkor, és nem sokára keresztre is feszítik, azoknak Jézus azt mondja, hogy bárcsak felismerted volna a meglátogatásodnak az idejét, de most már késő. Most már késő. És Jézus ezért sír Jeruzsálem felett. Mert ez az ő érkezése akkor ott egészen más, mint amikor korábban eljött ebbe a városba. Korábban is sokszor megfordult Jeruzsálembe. Nagyon sok csodát tett. Nagyon sok mindenről tanított nekik. Nagyon sok vitába beleállt, és beszélt egészen egyértelműen az Isten országáról, hogy helyre tegye azt a sok téves dolgot, ami az ő fejükbe, írás értelmezésük gyakorlatában benne volt. Nagyon sokszor küzdött értük Jézus, amikor eljött Jeruzsálembe. De most, amikor eljön, ennél az érkezésnél, virágvasárnap, amikor Szamárháton érkezik, ez már az utolsó. Mert innen már az útja a keresztre fog vinni. És amikor itt vitatkozik a farizeusokkal, írástudókkal, és utána megsiratja Jeruzsálemet, akkor utána visszamegy még, és rendet tesz a templomban. Kiűzi onnan az árusokat, megítéli az ott folyó vallásos gyakorlatokat, és a hátralévő napjaiban tanít a templomban. És mi történik ezekben a hátralépő napokban, amikor tanít? Ha hazamennek a testvérek, tessék kikeresni a következő fejezetekben, milyen történeteket olvashatunk. Hogy mennek a főpapok, farizeusok, írástudók hozzá, és próbálnak fogást keresni rajta, és csapdát állítani neki. Mert keresik a módját egyre jobban, hogy elpusztítsák őt. Mert kérdezik Jézus hatalmáról, milyen hatalommal cselekszel, hogy merészeled ezt? Vagy hozzák ott, hogy a kérdést, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Tök mindegy, hogy mit fog mondani, akár igen fog mondani, akár nem. Akkor is meg tudjuk támadni. És akkor Jézus mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Vagy jönnek ott a kérdéssel a feltámadásról, hogy most akkor hogy lesz a feltámadáskor? Kikinek lesz majd a felesége meg? Mi van ezzel? Úgy is olyat fog mondani, hogy fogást fogunk rajta. Nem értik azt, hogy milyen rossz úton járnak. Nem látják azt, hogy az ő számukra már mindennek vége. Nem érzik át azt, hogy amikor Jézus sírt a bevonulása után, akkor miattuk sírt, és szánalmas a helyzetük. És drága testvérek, ebből a hosszú ige szakaszból, amiről megint azt éreztem, hogy erről egy egész hetes evangelizációt lehetne tartani, mert annyi minden van benne ebben az ige szakaszban. Én egy verset szeretnék most kiemelni, mert azt értettem meg, hogy erről a mondatról kell most beszélnem a testvéreknek. Ez a 42. versben, amit olvashatunk, ahol azt mondja Jézus, hogy bár felismerted volna ezen a napon a békességre vezető utat. Bár felismerted volna ezen a napon a békességre vezető utat. A békesség a kulcs szava ennek a mondatnak. Az a békesség, amely héberül úgy szól, hogy shalom, ami a zsidóknak a köszönése. Régen is ez volt, és ma is ez. Ha találkoznak egymással, akkor így köszönnek egymásnak. Ezt kiáltják oda egymásnak. Shalom, békesség, béke veled. Milyen fontos számukra a békesség. Lépten nyomon ezt emlegetik. És azzal, hogy köszönésként használják, valahol ezzel biztatják magukat, hogy hát igen, ez a békesség, ez megvan. Hiszen mi mondjuk, hát itt van közöttünk. Pedig Jézus arról beszél, hogy ez a békesség az, ami elszalasztott lehetőség a számotokra. Azzal, hogy engem elutasítotok, azt a békességet utasítjátok el, azt a békességet nem találjátok meg, amire mindennél jobban vágytok. Ti is, és a gyerekeitek is. Ezt veszítitek el, ezt a békességet. És ugye itt ebben az igében, itt görögül van ugye az új szövetségnek ez a része, ugye az eiréné szó szerepel. Megnéztem a szótárba, hogy mi minden jelentést ad a szótár ehhez a szóhoz. Hát jelenti a békét elsősorban olyan értelemben, mint a háborúnak az ellentétét. A háborúnak a hiányát, vagy pedig a háborúnak a lezárását, hogy ez a békesség. De jelenti más szinten, az emberi kapcsolatoknak a szintjén az egyetértést és az összhangot. Jelenti azt az állapotot, amikor minden a helyén van. És ez is nagyon fontos. És a zsidók ennek tudatában mondták a köszönésüket, hogy békesség, shalom, jelenti a messiási kornak a jellemzőjét is. Amikor ők köszöntek egymásnak, akkor azt kiáltották oda egymásnak, hogy erre vágyunk, a messiás érkezésére, arra, hogy helyreálljon mindaz, ami elromlott az Istennel, és elromlott a másik emberrel. Shalom, békesség, erre van szükségünk. De jó lenne, ha megérkezne a megváltó. És megérkezett. És ott volt közöttük, és vitatkoztak vele, és támadták, és elűzni akarták, és aztán keresztre is feszítették. Amikor Jézus erről beszél, és ez az egyik üzenet ennek a mai prédikációnak, legalábbis az én számomra, de lehet, hogy a testvéreknek is, ez nagyon hangsúlyosan kell, hogy szóljon, hogy a békesség az nem automatikusan történik meg. Nem automatikusan pottyan le az égből, és akkor, ha, jaj, de jó, megvan, és akkor itt csak élvezem. Nem. Ez nem így működik. Nem csak úgy váratlanul megtörténik, hanem van oda vezető út. És igaz, hogy ebben a szövegben, itt a görögben maga az út szó nem szerepel, hanem csak az, hogy nem ismerted fel mindazt, ami a békességre visz, ami azt munkálja, De vannak olyan igék, ahol ugyanez a mondat úgy szerepel, hogy benne van az is, hogy út. És ezt szeretném a testvéreknek felolvasni, mert nekem ez jött elém a készülés során, Lukács evangéliuma első fejezetének 79. verséből, Zakariás hálaénekéből. Emlékszünk rá, hogy ott hogy szerepel? A békességre vezető út. Amikor Zakariás, az öreg pap, aki csodálatos módon szembesül azzal, hogy neki és idős meddő feleségének gyermeke született, akkor szembesül azzal, hogy az Istennek terve van ezzel a gyermekkel. Azzal, aki majd keresztelő Jánosként a Messiásnak lesz az útkészítője. És ezt felismeri Zakariás, az öreg pap, és amikor énekli az ő hála énekét, Lukács evangéliuma első fejezetének a végén, akkor a következőt mondja. Te pedig kisgyermek, ugye keresztelő Jánosról beszél, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Testvérek, ez az ige nagyon kapcsolódik ahhoz a mondathoz, amivel Jézus elsiratja Jeruzsálemet. És a kettő között évek teltek el, amit Zakariás megénekel, és az volt a reménysége, hogy ez az ő népe tagjai közül mindenki át fogja élni. Azt Jézus már, amikor a keresztre készült, úgy mondta el sokak felett, mint ítéletet, hogy nem léptek rá arra az útra, ami a békesség útja volt. Mert hogy, és testvérek, nagyon fontos üzenet ez is, hogy a békesség útjára azt tudja ráigazítani a lábát, akit szíven talál a bűnbánatra és megtérésre hívó szó. Arról, amiről keresztelő János olyan erőteljesen prédikált Isten népének a tagjainak. Akit nem talál szíven, a bűnbánatra és megtérésre hívó szó, az nem fog rálépni arra az útra, ami az életrendezés, a békesség és az üdvösség útja Jézus Krisztus által. Aki tetszeleg a maga jóságában, aki önmagában bízik, az soha nem fogja megtalálni az igazi békességet. Mert oda csak és egyedül Jézus Krisztuson keresztül vezet az út. És Jézust, az Isten fiát, a Messiást csak a bűnbánó bűnös tudja szeretni. Testvérem, te milyen helyzetben vagy most? Milyen helyzetben vagy most e téren? Ha most abban a helyzetben vagy, hogy fáj a békességnek a hiánya, és szeretnél változást az életedben, békétlenségek miatt, küzdködsz ezen a téren valami konkrétummal az életedben, akkor hogyan teszed ezt? Mit teszel? Felismerted már a békességre vezető utat? Vagy kész vagy meghallani? Most így ennek a szívbe markoló kemény igének a hatására, hogy fel kell ismerned a békességre vezető utat? Felismerted azt, hogy az út Jézus Krisztus? De nem csak egyszer kimondva a megtéréskor, hanem most, abban a konkrét helyzetben is, amiben vagy, az út Jézus Krisztus. És hogy bűnbánó szív nélkül nem lesz békességed. Nem lesz békességed bűnbánat nélkül, se az Istennel, se azzal a másik emberrel. Nagyon fontos üzenet ennek a mai igének, hogy a békességre vezető úton lépegetni kell, lépéseket kell megtenni. És nekem az a kép jelent meg a szemem előtt, hogy ugyanúgy lépéseket kell tenni a békességre vezető úton, ahogy amikor jövünk úrvacsorázni, tesszük a lépéseket, és egyre közelebb kerülünk az úrvacsorai oltárhoz. El kell indulni. De ha elindul valaki, akkor végig kell menni. El kell menni odáig, ahol ezt át lehet venni. Hittel ki kell nyújtani nem csak a kezünket, hanem a szívünket is. Hogy Jézus teste és vére által megtörténjen ott az a csoda, hogy megbékélés születik Istennel és emberekkel. És ez az, amire ma, drága testvérem, lehetőséged van. Ha ilyenbe vagy benne, akkor ne menj haza úgy, ahogy jöttél, hanem gyere ide. És úgy gyere ide, hogy ezt tényleg komolyan gondolod. Hogy legyen változás. Felismered-e ezt? Felismered-e azt, hogy ez a nap az életedben a forduló pontnak a napja lehet? Mert Jézus itt van. Mert hangzott a hozsánna. Mert énekelt a gyülekezet Jézus nagyságáról, dicsőségéről. Mert a kereszt karnyújtástira van tőled is. Felismered-e ezt a lehetőséget? És hadd kérdezzem másik oldalról, ha most téged lát, vagy titeket, mint gyülekezetet lát Jézus, akkor mit csinál? Hogyan reagál? Örvendezik, vagy sír titeket látva? Azt mondja, amit Zákeusnak, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, 19. fejezet ezzel a történettel kezdődik, mert ott van egy bűnbánya bűnös, és neki azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, vagy pedig azt mondja neked, hogy bárcsak felismerted volna a meglátogatásod idejét, a békességre vezető utat, de most már el van rejtve előtted. Drága testvérem, én azt gondolom, hogy ez a mai nap lehetőség, amit az Isten kínál nekünk Jézus Krisztus által. Lehet a döntő fordulatra való meghívás, ha ez még nem történt meg az életedben. Lehet a meghívás a megtérésre, hogy teljesen odaad magad neki, és beengedd őt a szívedbe, az életedbe, hogy új élet kezdődhessen, hogy öröm legyen a mennyben a megtérő bűnös felett. De az is lehet, hogy ez a mai nap úgy a fordulópontnak a napja, hogy egy bizonyos dologban, valamilyen konkrét helyzetre vonatkozóan akar téged az Úr figyelmeztetni, hogy vigyázz, ne szalaszd el a lehetőséget, rendezd azt a dolgot egyszer s mindenkorra, mert ha már kimondja az Úr, hogy bárcsak felismerted volna, akkor már késő lesz. Akkor már elszalasztott lehetőség lesz. De lehet, hogy most még nem az. Amikor Jézus itt kimondta ezt a mondatot, akkor már eldőlt Jeruzsálem sorsa. Még eltelt néhány évtized, mire mindenki számára egyértelmű volt, de akkor már eldőlt minden. Lehet ilyen a mi életünkben is, ami ítélet alatt van. Nem lehet, hogy azért, mert nem törődünk vele? És honnan lehet tudni, hogy van-e ilyen az életünkben, vagy még van lehetőségünk a megtérésre? Testvérek, én azt gondolom, hogy onnan, hogy hogyan reagálunk utána rá. Miután Jézus ezeket elmondja, és miután Jézus bement a templomba, akkor utána jönnek újra és újra a támadások. Újult erővel kapaszkodnak össze a farizeusok, írástudók, főpapok, vezetők, hogy csapdába csalják, és keresik a módját, hogy Jézust elbuktassák. Látszik a viselkedésükön, hogy rajtuk már az Isten ítélete van, hogy elmulasztották a lehetőséget. Testvérem, ha te úgy mész haza, hogy nem változol, hogy ragaszkodsz ahhoz, és ugyanúgy csinálod, mint eddig, ugyanazzal a konoksággal és keménységgel, akkor az azt fogja jelenteni, hogy vége. Az ítélet rajtad van. De ha úgy mész haza, összetörtem, hogy Uram, könyörülj rajtam, mert nem szeretnék ebbe belepusztulni, mert szükségem van arra a kegyelemre, arra a békességre, akkor van még lehetőséged, az annak a jele. És akkor most élj ezzel a lehetőséggel, mert nem biztos, hogy holnap vagy holnap után újra megadatik ez a lehetőség. Imádkozzunk. Drága Urunk, kérünk téged, hogy cselekedj a mi életünkben, azon a területen, amin úgy látod, hogy nagy bajban vagyunk, és rendezetlenség, békétlenség van. Segíts nekünk, hogy hozzád kiáltsunk bűnbánó szívvel, és átéljük a békességet. Te segíts rajtunk, Urunk, ha olyan helyzetben vagyunk, hogy hallottunk már rólad sok mindent, de nem tudtunk igazán odaborulni összetört szívvel a te keresztedhez. Add meg nekünk most akkor a megtérés és újjászületés csodáját. És kérünk téged, Urunk, hogy így tedd a mai Isten tiszteleten az úrvacsorát, egészen személyessé a mi számunkra. Amen. Énekeljük most a 458-as ének első versét. Testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz. Kedden 5 órától bibliaóra. Szerdán 9 órától baba-mama klubot tervezünk, de Kata az, akinél lehet érdeklődni, hogy nincs olyan akadály, ami miatt most nem lehet megtartani. Ugyanez vonatkozik a pénteki ifire, ott is tervezi az ifjúság 5 órától az ifiórát, Mikolt az a személy, akivel lehet egyeztetni, hogy tényleg biztos megvan-e a csapat, és meg tudják-e tartani a fiatalok az alkalmat. Jövő vasárnap 3:40-től imakörre várjuk szeretettel a testvéreket, 10 órától pedig Isten tiszteletre és gyermekbiblia körre. Isten tiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben közvetítjük. Ugyanitt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket a hanganyagok menüpontban. Megjelent gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb száma, fogadjuk szeretettel, és bátran vigyünk belőle több példányt is, és ajándékozzunk meg vele munkatársakat, ismerősöket, családtagokat, hiszen lehet, hogy pont arra a bizonságtételre, vagy arra az igére van szükségük, ami a hírlevélben szerepel. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelki gondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Hálásak vagyunk a Biblia tanulmányozó hétért és az Eke hitmélyítő hétért, ami az elmúlt héten volt, és a gyülekezetünkből is vettek részt rajta testvérek, és áldásokról számoltak be. Augusztus 17-én 8 órától munkás csendes napot tartunk, várjuk szeretettel a testvéreket, akik tudnak segíteni. Augusztus 20-i csendes napunk most egyben Eke csendes nap is lesz. A témája, mondd, te kit választanál, 1 Mózes 24-ből, illetve Abcsel 13-ból lesz a két ige hirdetési alapige. Mind a kettő olyan ige, amiben döntéshelyzetről, választásról van szó, és arról, hogy hogyan találhatjuk meg az Isten vezetését. Erre szeretettel hívunk mindenkit, a gyerekeket is, hiszen ebéddel és gyerekfoglalkozással is készülünk, és lesz lehetőség bizonyságtételekre, szolgálatokra is, erre is bátran készüljenek a testvérek, és hívogassunk is másokat, és hordozzuk imádságban ezt a napot. Akinek van céladománya a Kisvárdai templom falának felújítására és a járdaépítésre, kérjük keresse pénztárosunkat, vagy persejbe dugott összeg esetén a borítékra írva jelezze, hogy céladomány.
Szerepel a bulletinben az előttünk álló néhány gyülekezeti alkalom, eke alkalmak, biatorbágyi alkalmak, kövessük ezeket figyelemmel, és amit lehet, azon vegyünk részt, és szerepelnek azoknak a testvéreknek a neveik, akik kérték az imádságot, hordozzuk őket is imádságban. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig a 24-es ének első versével készüljünk az úrvacsora vételre. Liturgiai énekünk majd az úrvacsora során a 238-as ének lesz. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled, kérünk szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál. Ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, akik az Úr asztalához készültök, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És testvérek, most csendben vigyük oda az Úr elé, ha van olyan, ami terheli a lelkünket, vagy amire most nagyon rámutatott az igehirdetés által, mint békétlenséget okozó helyzetet az Úr. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűnmélységéből hozzá kiállt. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontaték bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek. Testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Annyi a kérésem, főleg a fiatalokra vonatkozóan, hogy én nem mindenkiről tudom, hogy ki az, aki konfirmálta már, vagy vesz-e úrvacsorát, ott egyértelműen jelezze a fiatal, hogy tartja a kezét és ostját teszek, mert ha nem, akkor áldást fogok adni annak az ideérkezőnek. Jöjjetek, testvérek!
108-as. Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak! Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat, az Úr Jézus Krisztusért. Drága Urunk, az ige hirdetésben azt a szót emeltet ki nagyon számunkra, hogy békesség. És itt az úrvacsorában is, és az elhangzó mondatokban, imádságokban is olyan hangsúlyos szó volt a békesség. És az az ígéret és az a bizonyosság, hogy aki hozzád jön, kéri és elfogadja azt, aki te vagy, és amit te tudsz egyedül megadni, az valóban részesül a békességben. Kérünk, Urunk, add meg, hogy ennek az örömével és ennek a békességnek a szabadságában térhessünk haza, és térhessünk vissza azokba a helyzetekbe, azok közé az emberek közé, akikkel a mindennapokat megosztjuk, akár a családtagjainkról, akár a munkatársainkról, akár szomszédainkról, ismerőseinkről van szó. Drága Urunk, kérünk add, hogy az, amit te elvégeztél a mi szívünkben és életünkben, az tovább sugározzon, hogy épüljön a rendeződés, a békesség a kapcsolatainkban is, és hogy minél többen részesülhessenek abban, amit egyedül te tudsz megadni. Így hozzuk most eléd, Urunk, azokat a helyzeteket, amik a szívünkön vannak, akár a személyes életünkben, akár a gyülekezetünkben, akár a világban. Te látod azt a sok nyomorúságot, amiben küszködünk, hogy milyen nagy pusztítást okoz a bűn, és hogy mennyi minden terheli az életeket, a lelkeket. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj a te szereteted, a te irgalmad és kegyelmed szerint. És add, hogy mi magunk is hálás szívvel ismerjük fel a te jelenlétedet, munkádat, és ha lehet, akkor hadd legyünk a te eszközeid ebben. Így kérjük, Urunk, tőled azt, hogy te munkáld ki a szívünkben az újat, az új kezdetet, a megújulást, a veled való betöltekezést, azt, hogy a te áldásaid áradhassanak bennünk, rajtunk és körülöttünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel a szívvel, ezzel a hálaadással, bizalommal köszönhettük most neked mindazt meg, amit elvégeztél. Amen. Testvéreim, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Azért nincs még végünk. Irgalma nem fogyott el, megújul reggelre kelve. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Isten áldását kívánom a testvérek életére, áldott vasárnapot és áldott hetet, erős vár a mi Istenünk. Amen.